Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a Fintech világa, Szuppán Márton a PIK alapítója van itt a stúdióban. Fintech rövid hírek, ugye? Meg minden, Fintech, Sparks, de előtte egy világrekord Forma 1-es gumicsere, vagy kerékcsere, nem?
Hát ez durva lenne.
De ennyi,
mennyi?
Nem?
2 másodperc?
2 másodperc, 2-0-0.
2-0-0. Hát igen, ugyanennyi idő alatt sikerült az amerikai Lemonade-nek egy kárrendezést megcsinálnia, ami durva azért, nem?
Hát csak nézek rád és hallgatok, igen, ezt nem tudom el. És más kettyent is a pénzt, tehát úgy.
De csinálta volt, gondolom, mert azért biztos.
Persze, azért mondom, hogy csak nézek.
Képzeld el, amikor igen.
Nem tudom elképzelni.
Hát se tudod gondolni, hogy milyen papírt kell kinyomtatni ennyi idő alatt. Nagyon durva. Hát ez tökéletesen rávilágít arra egyébként, hogy
mi történt.
Hát igen, meg az elmúlt félben egyben, főleg amióta ez a AI robbanás megtörtént, de hát nézhetjük itt a Lemonade alapításától eltelt időt is. Nem bánnak kesztyűs kézzel egyébként a Lemonade-del, nagyon leverték a részvényár folyamát a tőzsdei bevezetés óta, mondván, hogy nem nagyon haladnak a technológiával, nem nagyon haladnak az ügyfelszerzéssel, nehezen monetizálnak, hát minden rá van mondva, ami egyébként tényleg nehéz egy fintech cég, vagy egy ilyen feltörekvő tech vállalat számára. Nyilván nem egy 2 másodperces kárrendezés fogja meghozni az áttörést, de azért ebben nagyon sok mindent bele lehet látni. Tehát, hogyha itt tényleg az történik, hogy 2 másodperc alatt elkezd, 2 másodperces idővel ki lehet váltani azt a néhány hetes papír alapú
procedúrát,
igen, ami átlagosan történik.
Totojázást is meg tudnék mondani, igen. Szavakat.
És hát az egy érdekes kérdés egyébként, nem tudom, hogy hallgatja bárki a Lemonade amerikai headquarteréből ezt az adást most, hogy biztos megvan erre az elgondolásuk, de hogyha itt akár belevágnak egy olyan üzleti modellbe, vagy bővítik az üzleti modelljüket úgy, ahogy a Tesla csinálja, ugye a Tesla sok esetben azt csinálja, hogy megcsinál magának valamit, azért, mert az kell az autójához, vagy kell valami fejlesztéséhez, és utána azt B2B értékesíti. Most is ugye volt ilyen bejelentés, hogy Észak-Amerikában a Tesla töltőhálózatot elkezdi használni a GM, illetve a Chevrolet is, ezt egymás után jelentették be 2 hét eltéréssel. Iszonyatosan nagyot ugrott erre a részvényárfolyam, hiszen gyakorlatilag valamit saját magának legyártott, és utána azt mondja, hogy kész a technológia, tessék. Ha nem akartok tőlem nagyon lemaradni, akkor használjátok, de fizessetek. Hát ez a legcsodálatosabb dolog, amikor az ember a konkurenciáján tud pénzt keresni, és ráadásul kontrollálja. Megvan.
De csak azt adom oda neked, amennyi már 2-vel lehet,
hogy túl vagyok. És hogyha ezt a kárrendezési metódust a Lemonade bedobozolja, és azt mondja, hogy tessék, nagy biztosítók akkor itt van, az egy olyan bevételi stream lehet a számára, hogy elindult B2C fintechként, letesztelte az ügyfeleken, fölépített valamekkora ügyfélkört, eljutott ide, hogy 2 másodperc. Azért azt gondolom, hogy innen lehet farigcsálni, a Forma 1-ben számít, mert ott tizedek is számítanak, de azért egy kárrendezésnél az már tök mindegy, hogy ez igazából 1,5 másodperc, vagy 25, vagy 10.
Jó, rengeteg hírünk van, úgyhogy csak egy mondatot még mindenképpen szeretnék hozzátenni. Tehát ez, én elküldtem a kárigényemről a dokumentációt, megnyomtam a gombot, és 2 másodpercen belül, ezt állít, a fintech.hu ott van minden rész, tehát már kettyent a pénz, és tájékoztatnak mindenkit mindenről, elbírált a chatbot.
Ez az úr, hogy utalással
ezt együtt. Ezt tudja, jó, igen, jó, rendben van. És ehhez kell fejlődni.
Így van, és ezzel szemben egyébként az átlagos csak, hogy ha már itt mesterséges intelligencia van, akkor megkérdeztük a ChatGPT-t is, hogy mit mond arról, hogy mi az átlagos kárrendezési igény. Hát beszél össze-vissza, de azt mondja, hogy néhány naptól néhány hétig terjedhet, de azt gondolom egyébként, hogy erről nem feltétlenül kell ChatGPT-t megkérdezni, elég, hogyha saját bárminkre gondolunk. Magyarországon egyébként van egy ilyen 30 napos jogszabályi felső plafon, hogy 30 napnál nem lehet hosszabb, akkor, hogyha nincsen vitáskérdés. Persze a biztosítók próbálnak mindig vitáskérdést gyártani. Ez egyébként még egy dologra világít rá, aztán tényleg ugorhatunk innen a Lemonade esetében, hogy nem arra épül az üzleti modell, mint amire általában a biztosítói üzleti modellek épülnek, hogy amit lehet, azt vitatnak, hanem arra, hogy amit lehet, azt tényleg gyorsan rendeznek, és egyébként szintén az AI segítségével olyan csalásfigyeléseket futtatnak, amik segítik ők őket abban, hogy ne kelljen utólag egyébként
azt mondani, hogy valami nem stimmelt,
hanem azonnal ez felmérhető legyen.
És akkor most jöhetnek a fintech sparksok, ugye?
Csomó fintech sparksot kiadtunk idén.
És rengeteg KKV hírünk is van, már előre mondom a vállalkozóknak.
Így van, hát ugye elindítottuk tavaly, nem idén januárban, csak nagyon gyorsan telik az idő, idén januárban elindítottuk a fintech sparks edunak a, vagy a fintech sparksnak az edu kiadványát, meg a fintech sparks edu KKV kiadványt, amik gyakorlatilag arra fókuszálnak a sima edu, hogy lehetőleg havi rendszerességgel, valami olyan témával, egy 10-12 oldalas kiadványjal kijöjjünk egy sparks formájában, ami egy konkrét témát ölel föl, és azt megmagyarázza. Most például a neobankokról hoztam egy példát, hogy kinek és hogyan és miért jó az, hogyha neobankok vannak egyáltalán a világon, és neobankot lehet használni, és ugyanez a KKV-k esetében, hogy hogyan lehet felhasználni itt ebben az esetben, ugye a tokenizációról és a blockchainről csináltunk egy-egy rövid eszmefuttatást.
Az mondjuk, hogy a KKV-ket meg a cégeket edukáljátok, azt szerintem baromi jó, az meg külön izgalmas volt a számomra, hogy mondjuk a miért jó nekem a tokenizáció. Mert azt gondolom, hogy itt még azért a cégek, mondjuk a KKV-k Magyarországon egészen biztos nem tartanak.
Alapvetően cél az, hogy mivel viszonylag gyakran jövünk ki ezekkel a kiadványokkal, ezért úgy gondoltuk, hogy megtehetjük azt, hogy jövünk kommerszebb témákkal, ami tényleg bárkinek bárhogyan jó.
Most, meg az akkor is, ami majd egy hét múlva vagy. Egy fél év múlva, egy év múlva jön.
Egyrészt, másrészt meg azért ezek a témák olyanok, hogy a magyar KKV-knak egy pici százaléka, de már tartott, hogy tud ilyenben gondolkodni. És nyilván nekünk, mint egy élenjáró technológia, élenjáró hírportálja, vagy média portfóliója figyelnünk kell arra, hogy adjunk commerce és mindenki számára emészthető és hasznos tartalmat, de figyelnünk kell arra is, hogy az early adoptereket ne veszítsük el, és ők is tőlünk informálódjanak. Itt van egy ilyen szándékolt cél egyébként, hogy kicsit így cirkulálnak ezek a témák, hogy jönnek átlagosabbak, ami tényleg mindenkinek hasznos is, és egyszerűbbé vagy jobbá tudja tenni akár a cégének az életét. Másrészt pedig jönnek olyanok, amik early adoptereknek nagyszerűek, és tényleg élenjáró technológia használatával kapcsolatban adnak nekik támpontot, meg segítséget. Ilyen a tokenizáció is egyébként. Erről beszéltünk, volt már nekünk tokenizációs kiadványunk, csak ennél sokkal általán nem feltétlenül KKV
és fókusszal. És
inkább ilyen ismeretterjesztő fókusszal.
De is elhangzott a transzparencia, a befektetési lehetőség, ugyanez KKV-kre is így igaz.
Abszolút.
Mondom, hogy ez az áthallás. Ez
abszolút, abszolút. Szerintem ebből a kiadványból, de a blockchain a felhasználásból is, meg egyébként a lakosság számára összerakott neobanki fintech sparks eduból is, szerintem nagyon sok olyan tippet és hasznos elemet ki lehet venni, emelni, ami aztán az embernek segít abban, hogy boldoguljon el ebben a tényleg merőben új világban, meg technológiában.
Na nézzük akkor az érdekes turbulenciákat a kriptopiacon, mert itt aztán már tényleg belezavarodtam, hogy most akkor most hol tartunk ebben a dologban.
Hát nagyon érdekes, ami a kriptopiacon történik. Nekem volt egy eszmefuttatásom egy-két-három héttel ezelőtt, amikor az SEC, az amerikai tőzsdefelügyeleti módszeresen elkezdett neki menni az amerikai piacon tevékenykedő kriptó cégeknek, Coinbase-nek, Binance-nek, tehát gyakorlatilag a legnagyobbaknak. Egy csomó olyan, hát konkrétan váddal egyébként, ezekből aztán perek is lettek, amik nyilván folyamatban vannak, de ez Amerikában ki nem kap pert a nyakában. Még egy Donald Trump is meg tudta oldani, hogy egy 30 körül itt. Első körben igen, aztán majd megnézik, hogy kerül-e nulla a végére, vagy éppen az egész cserélődik egy nullára, ugye ez egy nagyon izgalmas irány. Ugye a kriptós cégekkel az volt az SEC-nek a problémája, hogy szerintük több esetben valójában kriptó blockchain technológia és kriptó logika mögé bújtatott security assetekről van szó, amik tulajdonképpen ilyen tulajdonrész, mert olyasmit, mint a részvények. Tehát nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ez nem egy szakmai magyarázat, de egy közérthető magyarázat. Az SEC-nek az a legújabb problémája most éppen, hogy azt látja, hogy egy csomó kriptó valójában úgy viselkedik, mint egy részvény. És a részvénnyel kapcsolatos kereskedést, brokeri tevékenységet, letétkezelést, bármit, tőzsdeüzemeltetést, azt be kell jelenteni, és alá kell, hogy vessék magukat a szabályozásnak. Ugye azért egy fura terület, mert Amerika általában borzasztóan liberálisan áll az új technológiákhoz, meg az új pénzügyi eszetekhez, meg logikákhoz, ha ilyen így ki akarjuk ezt szélesíteni, és itt most az lehet, és általában Amerikában lehet menni akkor, hogyha valaki nyugalomban, felügyeleti vegzárás nélkül szeretné élni az életét, és szeretne fejlődni. Európa ez nem nagyon igaz, itt azért elég más a felügyeleteknek Közép-Kelet-Európában, meg pláne a hozzáállása. Itt nem igazán segít a felügyelet, hanem büntet, megszállja a cégek irodáját, és inkább az van, hogy vegzálja a jóra való cégeket. Most egy kicsit megfordult, és megfordulni látszik, és ez volt egy ilyen nagy kérdőjel, hogy most Amerika mégse diktálni akarja a kriptopiacon a tempót.
Én meg azon gondolok, aztán nem úgy van ez, hogy akkor már nyugodtan utazol rendes vizeken, amikor benn vagy az öbölbe. Ha benn vagy a ligába, akkor igen. Majd, ha mindent teljesítettél, akkor utána egyenértékű lehetsz, meg fejlődj meg, nem?
Én teljesen egyetértek veled, egy picit más irányból fogtam meg, de a mondani valóm ugyanez volt, amikor mondtam, hogy volt egy pár hete egy ilyen beszélgetésem erről pár barátommal, kollégámmal. Én azt gondolom, hogy a kriptopiacnak ez kifejezetten kedvesztett. Ez szerintem pont azt vetíti előre, hogy egyébként Amerika igenis komolyan gondolja azt, hogy a kriptóval számolni kell, és általában azért egyel-kettővel azelőtt gondolkodnak, amit le tud cikkezni egy hírportál, mert ez a dolguk, hogy előre gondolkodjanak. Nyilván a kriptopiac is, meg nyilván a felügyeletek is, de azt lehet látni, és ugye a mai hír, amit mára hoztam, az, hogy a BlackRock a világ legnagyobb alapkezelője. Lásd csodát, elkezdte az SEC beszabályozni a piacot, vagy megtisztítani inkább, azt mondom, és beadott egy kripto ETF-szerű ilyen trustre, ez egy ilyen bizalmi, Magyarországon is ezek most nagyon elterjedtek lettek, egy ilyen bizalmi alapkezelésre engedélyt, amiben azt csinálják, hogy gyakorlatilag egy alapot, most nagyon leegyszerűsítve egy befektetési alapszerű képződményt hoznának létre, amiben bitcoint és egyéb
alap. Igen,
és akár egyéb, majd később egyéb kriptókat vásárolnak, és ott is van a hírben, megírtuk a fintech.hu-n, hogy eddig sokan próbálkoztak ezzel, és mindenkinek beletört a bicskája. Nyilván, hogyha a kriptopiac egy szabályozatlan piac, akkor egy szabályozott entitás nem fog tudni szabályozatlan terméket venni, mert egy ördögi kör, tehát hogyha hiába szabályozott egy befektetési alap, hogyha szabályozatlan eszközök vannak benne, akkor az egész befektetési alap szabályozhatatlan. Úgyhogy gyakorlatilag egy nagyon izgalmas folyamat indult el. Én pont ezt vártam egyébként, hogy ez fog történni, hogy megtörténik egy ilyen megtisztulás, és utána elindulnak a szabályozott entitások. Hát sokkal gyorsabban bekövetkezett ez a várakozásom, mint ahogy gondoltam.
De most akkor a Binance, ugye meg ez a család kifejezés is szóba került, azért ez nem tesz jót. Tehát én értem, hogy ez azt mondod, hogy megtisztulás, de addig itt lesznek nagy veszteségek, meg nagy veszteségek.
Abszolút. De hát gondolj bele, hogyha az cél, hogy az amerikai lakosság ne a Binance-től vásároljon bitcoint, hanem most élére állítom a dolgot, de a BlackRock-nak a befektetési alapját vegye, amiben bitcoin van, vagy a Morgan Stanley-ét, vagy az akárkiét, akkor nyilvánvalóan mire kell válni. Így van. Hát ebben Amerika nagyon jó. És hozzáteszem egyébként, hogy a Binance-nek tényleg átláthatatlan a struktúrája, és egy szabályozhatatlan, irányíthatatlan világot áthálózó valami. Emlékezz rá, itt belinkeltem, nem akarok nagyon visszanni a tavalyi évig, de hát emlékezz rá, hogy novemberünk az arról szólt, hogy akkor ki kivásárol föl kit, FTX csőd, kivett bahamai ingatlanokat a befektetők pénzén, vagy a coin tulajdonosoknak a pénzén. Potenciálisan egy Binance struktúrában, vagy bármelyik másikban egyébként ilyenek megtörténhetnek. Az, hogy meg fognak-e történni, nyilván ahhoz kell egy jó adag rossz indulat, vagy rossz hiszeműség, inkább azt mondom, ami egyáltalán nem biztos, hogy megvan, de az nem egy jó állapot, hogyha csak egy cégvezetőnek vagy egy szűk csoportnak a jó vagy rossz indulatán múlik az, hogy valami jól vagy rosszul működik.
Érdekes turbulenciák a kriptopiacon, ez volt ez a fejezet. Konszolidáció a fintech piacon, itt is vannak nagy esések. Revoluttal folytathatjuk röviden.
Hát igen, két héttel ezelőtt ilyen örömködve beszéltünk, vagy én legalábbis mindenképpen örömködve beszéltem arról, hogy hogyan elindultak fölfelé fintech részvényeknek az árfolyamai. Ugye a Peak Fintech Indexnek néhány tagját emeltük ki, és erről beszélgettünk. És ott továbbra is is ez látszik egyébként, nagyon szép menetelés van fölfelé, pláne az AI-jal valamilyen módon kapcsolatban lévő cégek esetében. Viszont hát hoztam ide neked, meg a hallgatóknak négy hírt, mindegyik fintech.hu-s, illetve három fintech.hu-s, egy pedig a hírlevelünkben a le nem hozott, de egyébként külföldi hírportálkon kedvencnek számító cikkeink között ott volt. Egyébként itt jegyzem meg zárójelben, hogy aki nem tett ez a fintech.hu-n, iratkozzon fel a hírlevelünkre, mert borzasztóan jó. Nem azért mondom, mert mi csináljuk ezt, hanem bevallom őszintén, hogy egy pár hétig egyszerűen nem volt időm elolvasni, és két hete olvasom megint, és ezt a Peak Advisor és Peak News-os srácok csinálják, és hát egy ilyen tényleg végigolvastam is.
Jó, néha vissza kell téged tartani akkor a tartalomtól, igen, mert igen. Utána akkor dicsérsz. Utána
jobban tudok dicsérni, ugye nem az van, hogy na, ez semmit nem fejlődik.
Ne gyere egy pár hétig. Revolut, a Molten, a saját magát ott leértékelte, ugye? Igen.
Gyakorlatilag arról van szó, most 3+1, gyakorlatilag 4 olyan hírt hoztam, ahol mindegyik arról szól, hogy leértékelik magukat a cégek. Bocsánat, 3-at, egy negyedik meg a heti tőkebevonási összefoglalunk, ahol a top tőkebevonás, ez a top tőkebevonás 33,8 millió font volt. Itt egy évvel ezelőtt milyen ilyen 400 milliókat, 500 milliókat, 1 milliárdokat láttunk, tehát ilyen 5-10%-ra esett vissza, de az átlagnak is biztos, hogy a 20%-a alatt van a heti top tőkebevonás, és ez már hétről hétre ilyen eszik. Egyébként minden héten kedden tesszük közzé a fintech.hu-n, hogy az előző hétnek mi volt a top 3 tőkebevonása. Nagyon izgalmas ezt is nyomon követni, ebből jön hamarosan egy indexünk egyébként, ahol így kimutatjuk idősorosan, hogy mi történik. És ez a másik, a Revolutnak értékelődött le, ugye 33 milliárd dolláros értékről beszéltünk eddig, és közel a felére csökkent, és ahogy mondtad, a Molten Ventures kockázati tőke alap volt az, vagy alapkezelő volt az, aki leértékelte a Revolutban levő részesedését. Tehát ez olyan, mintha neked lenne a Peakben tulajdonrészed, és azt mondanád, hogy év végén megcsinálod a könyvelőddel a zárást, és azt mondod, hogy hát neked ezt be kell értékelned, ez nem ér annyit, nem ér, mint amennyi a legutolsó tőkebevonási összeg volt, hanem ennyit ér, és ezeket ők ilyenkor közzéteszik, mert közzé kell tenniük, és ez nem tesz jót, mert innentől kezdve gyakorlatilag az összes többi befektető vagy óriás trükközésbe kezd, vagy leértékeli ő is, és az meg nagyon nem néz ki jól. Ugyanígy járt egyébként a Freetrade, akik egy kisebb értékeltségen 650 millió fonton forgó cég voltak. Rájuk jár a rúd, itt nem nagyon jöttek a bevételek, hát ilyen írunk a Freetrade-ről, mint egy rekorder cég, és annyi árbevétele volt a csúcson, mint a Peak csoportnak a tavalyi évben, ami nem egy rossz szám, de gyakorlatilag cégértékben mi nem tartunk 650 millió fontnál. 225 millió fontra csökkent a cégértékük, ugyanígy egy ilyenbe ők saját magukat értékelték le. Ennek meg nyilván egyik befektető sem örül. Úgyhogy az érdekes, hogy a még nem tőzsdén levő cégek, azok még benne vannak ebben a leértékelődési hullámban. Hírt adtunk arról is, hogy Ann Bowden elhagyja a Sterlingot, hát elnök és alapító könyvet írt az alapításról egyébként, és ugye ők voltak az első neobank Európában, akik profitabilisan kezdtek el működni. Tehát, hogy gyakorlatilag őt egy ilyen nagy...
Dicsértük is őket sokat.
Így van. Egy ilyen tök jó vibe övezte ezt az egész formációt, őt is személyesen, és nem nagyon lehetett tudni, én még így kicsit így fel is kérdeztem a srácokat a szerkesztőségben, hogy jó, de miért nem ért, engem tökre érdekelne, meg gondolom mást is, hogy miért távozott, és mondták, hogy nem találtunk róla semmit, és most röppent fel a hír, ez a cikk volt egyébként benne a hírlevelünknek a végén ilyen kedvenceink között, hogy itt is valószínűleg a belső cégnek a belső leértékelése az, ami befektetőkkel való konfliktust okoz hatta, ezt inkább ilyen pletyka szinten mozog egyelőre, de hát simán el lehet képzelni felülve erre a vonalra, vagy erre a trendre, amiről itt beszéltünk eddig.
Oké, a további érdekes hírek, információk többek között arról, hogy mesterséges intelligencia szerepkörök toborzása folyik szinte mindenhol a világon, és akinek ilyen lehetősége van, az most egész biztos válogathat az állások között. Szóval ezek a hírek is ott vannak a fintech.hu-n. Szupán Márton, Peak, jövő héten találkozunk.